Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteltünk kezdetén a 90. Zsoltár első versét, Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük a Fekete Énekeskönyvből, ez ki van itt téve néhány helyre. A 329. dicséret második versét énekeljük, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztelést az Úr Jézus Krisztus. A Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus személye zavarba ejtő. Ezt látjuk itt, amikor a keresztséget bízza a tanítványokra, hogy látják őt, leborulnak előtte, de némelyek a szívükben kételkednek. Miért? Mert Jézus Krisztus, ezzel ma is így vagyunk, első közelítésben hozzánk hasonló ember. Itt járt ezen a földön, elmondta gondolatait, továbbadta, lehetett vele vitatkozni, lehetett semmibe venni, sőt, ugye, még keresztre is lehetett feszíteni. Hozzánk hasonló emberként jelent meg, és a tanítványoknak is ez volt a gondja, hogy vele együtt ettek, ittak, ővele beszélgettek. Nem az volt a különös benne, ahogyan megjelent, hanem néhány körülmény volt különös, illetve a körülötte tapasztalható dolgok voltak különösek. Hogy betegek meggyógyultak körülötte, hogy rendetlenül élők, akik semmibe vették a társadalmi együttélés szabályait, azok hirtelen megváltoztatták az életüket, és meggyógyultak. És itt pedig az volt a különös, hogy ők tudták, hogy megölték, volt, aki látta is meghalni a kereszten a tanítványai közül, és most itt van, teljes életnagyságban. Megdöbbentő és zavarba ejtő volt. És ma is így vagyunk ezzel, hogy Jézus Krisztus egy mi közülünk. De mégis a körülötte tapasztalható dolgok zavarba ejtőek, itt van ez a gyülekezet. És szerte a világon egy csomó közösség, amely 2000 év múlva, miután már nincs itt ezen a földön testileg 2000 éve, még mindig őróla gondolkozik, őt tartja az élete vezérének. Különös dolgok tapasztalhatók Jézus körül, és hát ezért vagyunk itt. Ezért szeretnénk erre a Jézus Krisztusra rábízni a magunk és a gyermekeink életét. Amikor megdöbbent, talán kiakaszt Jézus Krisztusnak ez a kettőssége, ugyanolyan, mint mi, de mégsem, és ezzel egyedülálló a világon, akkor két dolog van. Vagy tovább megyünk, meghallgattuk, kicsit elgondolkoztunk rajta, de aztán lerázzuk magunkról, vagy pedig lélekben leborulunk előtte, és elkezdjük követni. Elkezdjük keresni az ő akaratát, elkezdünk kapcsolatot tartani vele a mindennapokban, mert ő ebben különös. Hogy a Szentlélek által ma is itt van, mert ő a Szent Háromságnak a második személye, aki által Isten teremtette ezt a világot, és aki a mi megváltásunkra áldozta az életét, aki ott van minden nap, ahogy itt ígérte a tanítványoknak, hogy segítsen az ő parancsait, az ő felfogását továbbadni másoknak is, gyermekeinknek is. De ehhez nekünk kell lélekben meghajolni előtte, Urunknak, Istenünknek mondani, mint Tamás, aki szintén kételkedett, és akkor tudjuk másoknak is az utat mutatni, így legyen. Most, miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy tegyetek vallást hitetekről a gyülekezettel együtt, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét. A bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjenek? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként ehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És most gyülekezetünk tagjaihoz fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Áldunk és dicsérünk téged, Istenünk, csodálatos terveidért. Köszönjük az emberi életet, ezeknek a kisgyermekeknek az életét, és mindannyiunk életét. Csodálatos ajándékod ez. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyákkal a szülés nehéz óráiban, és köszönjük, hogy ott akarsz lenni mindnyájunkkal, a még nehezebb időkben, amikor nevelni, formálni, faragni kell gyermekeinket. Segíts, adj erőt, megújult szeretetet, türelmet, ötleteket mindehez, és adj a szívünkbe hitet, reménységet és szeretetet, szent lelked által. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjaikra. A 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Megáldjon téged.
téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és minden.
Kérem a kedves keresztelősöket, foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezet soraiban, és mindnyájan foglaljuk el helyünket. Szeretettel hirdetem, hogy a mai istentiszteleten megkereszteltük Farkas Zénó és Honti Emese Eszter nevű, valamint Kovács János és Szuromi Ágnes Bertalan nevű gyermekét. Isten áldása legyen a gyermekek és családjuk életén. Presbitereknek hirdetem, hogy holnap este 6 órakor tartjuk szokásos havi presbiteri gyűlésünket. Hirdetem azt is, hogy a hónap végéig várjuk az induló konfirmáció előkészítőkre serdülők és felnőttek jelentkezését, ugye két külön csoportunk lesz, egy serdülő csoport és egy felnőtt csoport. A konfirmációval lesz valaki a gyülekezet hivatalos teljes jogú tagja, a konfirmációi előkészítő pedig egy kis ismerkedést jelent a gyülekezetünk tanításával és életével. Hát a hó végéig szeretettel várjuk a jelentkezőket. A konfirmáció pünköstkor szokott lenni. Szombaton délelőtt 10 órától tartjuk a szépkorú testvéreink következő összejövetelét. Kérdezték, hogy kik azok a szépkorúak. Hát mi egyszerűen a nyugdíjas testvéreinket várjuk erre az alkalomra. Tehát bárki, aki már nyugdíjas, az hivatalos erre. Most vendéget várunk, ezért is még nagyobb szeretettel hívogatok mindenkit, hogy a keresztény pszichológus testvérünknek az előadását hallgassuk meg az öregkor lelki arculatáról. Biztosan, hogy épülésünkre fog válni mindnyájunknak. Tehát szombaton 10 órától várjuk a nyugdíjas testvéreket. Október 25-e és 28-a között, csütörtöktől vasárnapig, esténként, szokás szerint készülünk a reformáció ünneplésére. Ez úgy szokott zajlani, hogy a kerületben található 4 protestáns gyülekezet felváltva ad otthont ennek, és a 4 igehirdető is mindegyik nem abban a templomban szolgál, amelyikben szokott, hanem egy másikban. Tehát október 25 és 28 között csütörtöktől vasárnapig este 6 órakor lesznek ezek az alkalmak. És ezen a héten, amit említettem reformáció előtt, október 27-én szombaton napközben is lesz egy programunk, ide pedig a férfi testvéreket várjuk, 18 éves kortól egészen 100-valahány éves korig, ameddig csak lehet. Vég Tamás nyugalmazott fasori lelkipásztor szolgál a férfi csendes napunkon, csak úgy vezethetek, ha szent lelked vezet. Ez a címe az ő előadásának. Bizonyságtételt is meghallgathatunk, illetve egy egyszerű ebéd is lesz, és még körülbelül 3 óráig csoportokba is, már délután 3 óráig csoportokba, kis csoportokba megbeszéljük a hallottakat. Szeretettel várjuk a férfi testvéreinket erre a csendes napra. Ez is egy olyan alkalom, ami ritkán van, csak évente egyszer, éljünk vele. Most folytassuk a megkezdett zsoltárt, a 90. zsoltárt, a második verset énekeljük, és az utolsó hármat, 7., 8., 9. Az embereket te meghagyod halni, így kezdődik a második vers. Kalauzunk ünnepi igéje és éneke, ez a 90. zsoltár. Hallgassuk most meg az elejét, az első 12 verset a Zsoltárok könyvé, 90. fejezetéből. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű, reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt hirtelen semmivé leszünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket, orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnék. Ki tudja, milyen erős haragod és milyen félelmetes felháborodásod? Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, és gyümölcsöt teremjen bennünk. Éppen ezért imádságban is forduljunk a mindenható Istenhez helyünkről fölkelve. Köszönjük Istenünk, hogy áttekinthettük most az énekben és a zsoltár prózai mondataiban is az emberi életünket. A te csodálatos ajándékod az, az a 70 vagy ha följebb 80 esztendő, amelyik gyorsan elrepül. És köszönjük, hogy figyelmeztetsz. Nem mindegy, hogy hogyan töltjük el. Köszönjük, hogy te segíteni akarsz abban, hogy értelmes legyen az életünk, hogy hasznára váljunk a környezetünknek. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban ezért jöttél el hozzánk, és ezért váltottál meg kereszt halálod árán. És köszönjük, hogy az erről való örömüzenet most is hangzik. Köszönjük, hogy Szent Lelked most is itt van, és tolmácsolja ezt a meghívást nekünk, hogy mi a te benned való hitben találjuk meg a helyünket, a rendeltetésünket, az örömünket, a békességünket. Könyörülj rajtunk! A hétköznapokban nagyon nagy szükségünk van arra, hogy szilárd hátterünk legyen. Mindezt csak te tudod nekünk megadni. Légy most is itt, közöttünk, Szent Lelkeddel, magyarázd nekünk igédet. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, hogy az újabb énekeskönyvből, a barna énekeskönyvből énekeljük a 650. ének első versét. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret, békét akar, nem zord ítéletet. És alapja Máté evangéliuma soron következő szakasza. Máté evangéliumának a 22. fejezetéből most a 41-től 46-ig terjedő verseket olvasom. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus, mit gondoltok a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték, Dávidé. Ő azt kérdezte, hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja, így szól az Úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának nevezi őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott neki válaszolni egyetlen szót sem, és attól a naptól fogva senki sem merte őt megkérdezni többé. Foglaljuk el helyünket. Az elmúlt hónapokban már néztük az előzményeket, virágvasárnap után, ahogy sorra jönnek Jézushoz különböző furfangos csapdába csaló kérdésekkel az ellenfelei. Jézust kérdezték. És erről eszembe jut, hogy az ember az egy kérdező lény, kisgyerek korunkban rengeteg kíváncsi kérdést tudunk föltenni. Talán arról lehet megismerni a felnőttet, hogy annak már van egy kialakult látása, véleménye erről a világról, és felnőtt korunkra elfelejtünk kíváncsian kérdezni, nyitottan kérdezni. Sajnos a legtöbb felnőtt hasonló ezekhez a farizeusokhoz, írástudókhoz, akik Jézust álkérdésekkel bombázzák. Igazából sokszor már úgy kérdezünk, hogy megvan a magunk válasza. Csak tulajdonképpen vizsgáztatjuk az illetőt, hogy tudja-e ezt a választ, eltalálja-e ezt. Sokszor az Istenhez, Jézus Krisztushoz is ilyen kérdésekkel szoktak fordulni emberek. Miért van ebben a világban annyi szenvedés? Vagy ha mi nekünk döntési felelősségünk van, akkor hogy Isten előre lát és tud mindent? És hogy Isten terve ez a világ? És sokszor ezek a kérdések nem igazán kíváncsi kérdések és gyötrő kérdések, hanem vizsgáztatás. Mi nekünk megvan a véleményünk, hát ha valaki eltalálja, amit mi gondolunk, vagy úgyse fogja eltalálni, mint ahogy Jézushoz fordultak, úgyse tud ezekre megválaszolni, ezek megválaszolhatatlan kérdések, gondolták, és Jézus Krisztus megválaszolta az összeset. De miután megválaszolta az összes kérdést, amivel hozzáfordultak, itt ebben az igében ő kérdez. És ma erről lesz szó, hogy Jézus Krisztus szeretne minket újra kíváncsi gyermekekké tenni. Ő többször beszélt erről, hogy olyannak kell lennünk, mint a kisgyermekek. Hogy azok mehetnek be az Isten országába, akik olyanok. És ebbe talán beletartozik az is, hogy újra kíváncsivá kell lennünk, és újra kell, hogy legyenek olyan kérdéseink, amelyekre valóban választ várunk. És választ szeretnénk találni. Jézus Krisztus pontosan ezért kérdezi a farizeusokat és írástudókat, akik eddig őt faggatták. Egy olyan kérdésben kérdezi őket, amiben megvolt nekik a maguk felelete, hogy kinek a fia lesz, kinek az utóda lesz a messiás, megkérdezte. És ők erre, ahogy tanulták, ahogy ők maguk is gondolták, rögtön rávágják a szerintük helyes, egyedül helyes választ, hogy Dávidnak lesz az utóda, a messiás. És erre Jézus Krisztus mond nekik egy elgondolkodtató kérdést, ugyanis ismerték jól a Zsoltárok könyvét, és a Zsoltárok könyvében, a 110. Zsoltárban van ez, amit idéz nekik. Hogyan mondhatja Dávid, aki ennek a Zsoltárnak a szerzője volt, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Azt mondják, ez egy nagyon népszerű Zsoltár volt, különböző változatai, sokszor egy kicsit eltorzított változatai keringtek, írásban is megtaláltak ilyeneket. És ebben Dávid mondja a messiásról, hogy így szól az Úr az én Uramhoz, a messiáshoz. Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. És kérdezi Jézus, hogyha Dávidnak a fia, az utóda, a messiás, akkor Dávid miért szólítja urának? Erre a kérdésre senki sem ad feleletet. Jézus Krisztus sem. És most megkérdezzük, hogy vajon miért kérdezte meg ezt? Először is magáért, amit mondtam, hogy kérdez. Hogy minket, olyan felnőtteket, akiknek már megvannak a készen előre gyártott válaszaink, akik már mindent tudunk, úgymond, szeretne újra a gyermekekhez hasonlóvá tenni, hogy gondolkodjunk el a dolgokon is, mi is komolyan kérdezzünk, illetve keressük a választ a kérdéseinkre. Jézus Krisztus és az Isten szent lelke ilyen kérdéseket tett föl a Bibliában is, és nekünk is kérdéseket akar feltenni felnőtt korunkban, kialakult életünkben is, amikor azt gondoljuk, hogy mindenre tudjuk a választ, és mindent jól csinálunk. Volt például egy 38 éve beteg ember, aki már bele volt fásulva a betegségébe, és azt megkérdezte Jézus Krisztus, hogy akarsz-e meggyógyulni. És Jézus Krisztus ma is ilyen kérdést tesz fel például nekünk, felnőtteknek. Van a gyülekezetünkben egy kékkereszt csoport, és ez a csoport Jézus Krisztus által megszabadult, meggyógyult szenvedélybetegekből áll. Mert ezekhez az emberekhez is oda lépett a Szentlélek által Jézus Krisztus a kérdéssel, ami égető kérdés volt nekik, hogy akarsz-e meggyógyulni. Akarod-e komolyan, hogy a családod visszakapjon téged, mint olyan embert, akire lehet számítani. És más dolgokban is így kérdez, hogy akarod-e, hogy meggyógyuljál a félelmeidből, meggyógyuljál a hirtelen dükitörésektől, hangulatváltozásoktól, meggyógyuljál a makacságodból. Akarsz-e meggyógyulni? Nem igaz, hogy mi felnőttek mindent tudunk, és mindenre készen van a válaszunk. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ó, hát én már ilyen vagyok, én nem fogok megváltozni. És Jézus Krisztus odalép hozzánk, és kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni? Vagy emlékszünk arra a kérdésére, amit már jóval feltámadása után tett föl, amikor már nem is itt testben nem volt közöttünk. Volt egy fiatal ember, aki hithű zsidó ember volt, és mint eretneket üldözte Jézus Krisztus követőit. És ez a Saul nevű fiatal ember látta István vértanú halálát, akit megköveztek Jézusért, és megdöbbenhetett azon a békességen és szereteten, ami átsugárzott ezen az emberen. És Jézus Krisztus feltette neki is a kérdést, hogy miért üldözöl engem? És ugyanígy föl akarja nekünk is talán tenni, de miért van az, hogy Istenről talán hallasz szívesen, vagy talán nem, de Jézus Krisztusról semmiképpen nem. És jönnek a gondolatok, hogy miért, ő is csak ember volt, ő is bedühödött, amikor a templomban ott találta az árusokat, és így tovább. És fölteszi a kérdést nekünk, hogy miért üldözöl engem? Talán azért, mert túlságosan tisztának látod az én tanításomat, az engem követőket túlságosan boldognak és békességesnek. És túlságosan nem akarod, hogy az életed megváltozzon? Vagy ahogy a példázatban kérdezte az Isten a gazdag embert, aki gyűjtött. Bolond, még az éjjel elkérik a te lelkedet, és kié lesz mindaz, amit gyűjtöttél. Ezek kiéi lesznek. De sokszor kérdezi, hogy az a tudás, az az élmény, az a vagyon, az a család, ki tudja mi, amit gyűjtöttél, amiben az életedet tetted, kié lesz? Bolond vagy, hogyha csak ennyi az életed, kié lesz mindez? Tulajdonképpen ezek a kérdések megszólalnak bennünk. Ma is megszólalnak bennünk, és ez az Isten szent lelkének a munkája. Maga Jézus Krisztus akarja, hogy kérdéseink legyenek, amikre keressük a választ. A másik ok, amiért kérdez, hogy el akarta ezeket az embereket gondolkoztatni. Ugyanis nekik volt egy kész válaszuk, hogy a Messiás, a Dávid királyi sarja és utóda lesz. És nem vették észre, hogy egyoldalú a dolog. Jól gondolták, mert lám-lám, mikor megszületett Jézus Krisztus, József volt a hivatalos, bejegyzett édesapja, akinek megvolt a családfája, levezetve Dávid királytól. Dávid utódja volt Jézus Krisztus. Igen, de mivel csak Dávid utódának képzelték a Messiást, ezért a Bibliából is válogattak, hogy melyik igéket hallják meg, mint a Messiásra vonatkozó igéket. Lám-lám ezt az igét is, bár tudták, hogy ez messiási Zsoltár, nem vették benne észre, hogy ezt mondja Dávid, így szól az Úr az én Uramhoz. Nem az én fiamhoz, az utódomhoz, az én Uramhoz. Dávid király hogyan nevezheti urának a saját utódát? Ráadásul a megdicsőült és meghalt Dávid király hogyan nevezheti urának egy késői utódát, aki a Messiás? Ha csupán az utóda. Igen, vannak olyan kérdések, amelyekre a mi dimenziónkban nincsen válasz. Ezek a kérdések az Isten országára vonatkoznak, a megváltásunkra, az örök életre, ami a láthatatlan világra tartozik. Vannak ilyen kérdések, más kérdések is. Ilyen kérdés az, hogyha meghalunk, akkor közvetlenül Istenhez kerülünk. A lelkünk fog tovább élni, és majd egyszer feltámadunk? Vagy hogy van ez? Ez is egy olyan kérdés, amiben kiválaszthatjuk az egyik tanítását a Bibliának, hogy tudnék, a lelkünk az nem hal meg, és ott van Istennél, vagy kiválaszthatjuk a másik válaszát a Bibliának, hogy majd az utolsó napon föl fogunk támadni, De a Biblia mind a kettőt tanítja. A Mesiás esetében is mind a kettőt tanította Dávid fia és Dávid ura. Ember és Isten egy személyben. Ez a mi gondolkozásunkban nem fér össze. Mint ahogy az se fér össze, hogyha felelősek vagyunk a cselekedeteinkért, akkor hogy lehet, hogy Isten terve ez a világ és ez az élet? Isten mindent előre megírt, eltervezett. Kiválaszthatjuk az egyiket, hogy az egyik nekünk nagyon tetszik, de nem jó. Gondolkozzunk, kérdezzünk. A Biblia mind a kettőt egyszerre tanítja. Miért? Mert ez egy isteni dolog, és az ő országára tartozik. És ott összefér ez a kettő, az ő dimenzióiban, az ő gondolkodásában. Nekünk lehet, hogy nem fér össze. Gondolkodjunk el azokról a kérdésekről, amikről talán nekünk is megvan az egyoldalú elgondolásunk, és a Biblia sok igéje másképp látszik gondolkodni. Jó lenne, ha a Bibliához igazítanánk a gondolkodásunkat. Jézus Krisztus erre is hív ezzel a kérdésével. És tulajdonképpen a harmadik dolog, hogy amiért megválaszolatlanul is hagyja ezt a kérdést, azt szeretné, hogyha mi találnánk meg a választ a kérdésre. Ezeknek az embereknek is azt szerette volna, ha ők találják meg a választ a kérdésükre, még pedig kiben? Ő benne, aki előttük állt. Szerette volna, hogyha rájönnek ezek az emberek. Hogy az a baj, hogy a Messiásban valami nagy embert, királyt vártak, és nem az jött. Szegény ember jött. Egyszerű ember jött. Bár Dávid király utóda volt, de egyáltalán nem királyi hatalommal felszerelkezve jött. Egyszerűen és alázatban. És ő szerette volna, ha rájönnek, hogy igen, azért, mert ő egyben Isten is. És egy másféle hatalommal jött. Egy olyan hatalommal, ami megnyilvánult minduntalan benne, mert a szavára betegek meggyógyultak, sőt, halottak támadtak föl. Ő maga is föl fog támadni egy pár nap múlva, miután elmondta ezt az elgondolkodtató kérdést. Ő benne valami más, valami több jött el, Dávidnak nem csak fia, hanem ura is. Tudjuk-e, hogy azok a kérdéseink, amire nem találjuk igazán a választ, azok mind-mind Jézus Krisztusban oldódnak meg. A gyermek istentiszteletesekkel szoktak is viccelni. Már terjedtek el ilyen viccek, hogy a gyermek istentiszteleten a gyermek jelentkezik egy nehéz fogos kérdésre, óvatosan, hogy mi a válasz, és akkor mondja, hogy egészen másról van szó, de mégis ezt mondja, hogy talán Jézus Krisztus. Mert a gyermekek tudják a választ, és kiérzik a gyermek istentiszteletből, hogy igen, mindenre a válasz Jézus Krisztus. De mi nem vagyunk elég gyermekek ahhoz, hogy megérezzük. Hogy a magányra, a szenvedésre, ennek a világnak az érthetetlen dolgaira Jézus Krisztus a válasz. Mindarra, amit nem értünk. Mert Jézus Krisztusban válaszolt Isten a mi kérdéseinkre, hogy igen, én szeretlek titeket. Még ha magányosak is lennétek, és elhagyatottnak éreznétek magatokat, még akkor is én ott vagyok veletek. Gondoljatok Jézus Krisztusra, akiben a legelhagyatottabbhoz, kitaszítottabbhoz is lehajoltam, mellé álltam. És nem értitek, hogy miért ilyen gonosz ez a világ? Hogy tudott az Isten ilyen gonosz világnak engedélyt adni a létre, sőt eltervezni? Hát Jézus Krisztus a válasz, aki eljött, akiben maga a mindenható Isten jött el ebbe a gonosz világba, hogy megváltsa. Hogy rajta csattanjon a világ minden gonossága, és ő fordítsa meg az Isten nélküli világ hitetlenségét, és kezdje el újjáteremteni az emberek gondolkodását. A válasz Jézus Krisztus. Erre a kérdésre is, amit Jézus Krisztus ott feltett, meg nekünk is minden kimondott és ki nem mondott minket gyötrő kérdésre, Jézus Krisztus a válasz. Az Isten dimenziójában, amit mi el se tudunk képzelni, nem értünk meg, de megtapasztalunk. Hogy az Isten lejött, és az Isten szereti ezt a világot, az Isten a kezében tartja, az Isten meg tudja változtatni, és ez az Isten nekem is gyógyulást tud adni, meg tudja adni, hogy már ne üldözzem, hanem meghajoljak előtte teljes szívemből, és meg tudja adni, hogy olyan kincseket gyűjtsek, amelyek nem erre a néhány évtizedre szólnak, hanem az örökké valóságra. Így legyen. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a megkezdett 650. ének második és harmadik verseit. Örvendjetek, Jézus feltámadott.
Örvendjetek, Jézus feltámadott, új életet és új reményt hozott. Örvendjetek, örvendjetek, nála az örök élet forrása ered. Jöjjetek, igyatok hát éltető vizet, halljátok meg e jó hírt, emberek, halljátok meg e jó hírt, emberek, örvendjetek, mert Jézus újra jön, elszáll a gond, felszárad mind a könyv. Örvendjetek, örvendjetek, fölragyog az igazság, végre győz a jó. Országa szent uralma, örökké való. Halljátok meg, e jó hírt, emberek! Halljátok meg, e jó hírt, emberek! hírt emberek.
Jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy szent lelked által ma is kérdezel. Köszönjük, hogy újra csodálkozó gyermekekké akarsz minket tenni, hogy kérdezel minket, hogy hogyan is képzeljük ezt a világot, amelyben csodálatos összhang van, és minden együttműködik mindennel, csodálatos rend van, legfeljebb az emberi lelkekben nincs az. Szeretnéd, ha megkérdeznénk, hogy nincs-e e mögött egy csodálatos, hatalmas, igazságos és szeretetteljes valaki. Köszönjük, hogy gondolkodásra segítesz az élet fogas kérdéseiben, mikor nem értjük, hogy miért van ennyi gonoszság, akkor nem értjük, hogy vajon mi előre kijelölt úton haladunk-e, vagy szabad választásunk van. Nem értjük, hogy csak a lélek halhatatlan, vagy a testünk is feltámad. Köszönjük, hogy te egy másik dimenzióból hozod a választ, az igaz választ, amelyben mind a kettő benne van. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy meghajoljunk előtted, hogy megértsük a te csodálatos szeretetedet, hogy megismerjünk téged, aki lejöttél nem csak azért, hogy válaszokat adj nekünk szóban, hanem ott a kereszten válaszolj a minket gyötrő kérdésekre. Köszönjük, hogy láthatjuk benned az Isten halálig menő szeretetét. Láthatjuk benned a halálon győztes hatalmát. Láthatjuk benned a reménységet és az ígéretet, hogy te fogsz győzni, hogy ez a világ jó irányba halad, mert feléd halad, és te fogod megítélni minden ember dolgát. Kérünk, segíts benned bízni. Kérünk, segíts rád bízni a hétköznapi dolgainkat. Kérünk, hogy segíts minden nap a te általad keltett reménységben élni, járni. Kérünk, segíts ezt a reménységet és a te szeretetedet terjeszteni magunk körül, hiszen annyi embernek van szüksége erre. Amen. Most pedig kiki önmagában folytassa az imádságot. Az Isten lélek, és akik imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imádságunkba népünket, nemzetünket, és énekeljük a szózatot.
hazának rendületlenül. Légy híve, ó magyar! Bölcsőd az majdan síron is, mely ápol selt akar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy várjen sors keze, ítélned, élned halnod kell. Áldjon vagy várjen sors keze,
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájatokkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül egy másik éneket énekeljünk az új barna énekeskönyvből, a 678. éneket. Nincsen szebb név földön égen, mint a Jézus szent neve.